Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja.
Sziasztok! Ez itt a Best League Fantasy, a teljes terjedelem hetente jelentkező Fantasy Premier League-gel foglalkozó extra adása. Én Csutak Levente vagyok, beszélgető társaim pedig Kádár Máté.
Szevasztok!
És Vályi Bence.
Sziasztok!
Mi újság, Bence? De az adás előtt már beszélgettünk egy kicsit, és elég meggyötörtnek tűntél.
Kezdem elveszíteni a fonalat, hogy mit kéne jobban és jól csinálni ebben a játékban, és leginkább ebben az idei szezonban. Arról szerintem már beszéltünk, hogy volt egy csöppet félre sikerült wildcard próbálkozásom. Oké, azt mondtam magamnak, hogy rendben, nincs semmi probléma, van még egy csomó játékhét, akkor elkezdem akár egy héten több mínuszpontért is cserébe kicserélgetni még azokat, akik nagyon nem sültek, és akkor tényleg legyen nekem Diabim, meg Watkinson, meg Salah, akik éppen jó formában voltak, és hát én szerintem az elmúlt 5 játékhéten összesen, hogyha volt 110 pontom, akkor sokat mondtam, tehát általában a 20-asokban és a 30-asokban megállok, és igazából nem nagyon tudom, hogy mi az, amit tudnék változtatni, mert ha ránézek a csapatra, akkor nagy baj papíron nincsen velük, de az Istenért sem hozzák a pontokat.
Figyelj, én itt igazából azt vettem észre, hogy igen, itt a wildcardod óta szerintem jó irányba indultál el, például a Salah behozottal az egy fontos dolog ebbe a játékba. Itt igazából nekem két kérdésem lenne a két középpályás kapcsán, hogy itt nem olyan régen hoztad a Diabit és a WordPress-t, amivel egyébként szerintem nincsen semmi baj, csak ugye most itt a nagyon menő középpályások, itt az FPL berkein belül, az erre a posztra nagyjából ez a Palmer Gordon kettős, hogy egyáltalán eszedbe jutottak ők, vagy mind a kettővel megvan a személyes problémád, amit abszolút el tudok fogadni, és ezért hanyagoltad őket.
A Gordonon gondolkodtam az elmúlt hetekben, hogy valamikor betegyem, aztán soha nem hittem el, hogy a következő meccsen még tovább fogja folytatni a formáját, és ezért Palmerről meg csak így önmagában nem hittem el, de szerintem őről beszéltünk is, hogy én egyáltalán nem gondoltam, hogy ennyi gól lesz az ő lábában az idei szezonban rögtön. Ő nála amiatt volt, ez mondjuk leginkább mulasztás a részemről, de hát ez mondjuk legalább már egy jó ötlet lehet, csak a Diaby ő az, aki engem totálisan meglepett most az elmúlt hetekben, oké, vagy a Béli felépült, és repült is vissza a kezdőből, de szerintem egy fokkal jobban működött az ő és a Watkinsnak a kettőse a pályán, mint a Bailey-vel még a szezon legeslegelején, de hát ugye így, hogy nem játszik nyilván, nem nagyon vannak benne gólok. Walprosnál meg abból indultam ki, hogy amúgy pokoli olcsó, és pontrugások minden egyes meccsen lesznek a West Hamnél, aztán hát, ha jól jövünk ki belőle. Most pont Mázlin volt tegnap, de egyébként előtte meg 2-3 fordulón keresztül semmi nem volt tőle.
Nekem az egyetlen dolog, ami szemet szúrt, az az volt, hogy nem hoztad be Mbeumót itt 2 fordulóval korábban, ami jelen körben nem egy nagy hátrány, hiszen lesérült, és ő lesz a legtöbb menedzser által eladott játékos ebben a fordulóban. Viszont a sorsolása a Brentfordnak itt egy rövid távon elképesztően jó volt, és Diabit meg nagyjából egy 2 körrel ezelőtt hoztad, és ott már láttuk, hogy az Aston Villának elkezd nehezedni a sorsolása pont most itt a City meccsel kezdődően, és itt érzem azt, hogy egy picit talán nem figyeltél eléggé oda arra, hogy hogyan változnak a sorsolások így rövid távon.
Abszolút előfordulhat, én nekem az egy kifejezetten nagy szenvedés, hogy nem mintha szeretnék, de egyébként például ezért nem tudtam soha jól fogadni a Premier League-re sem, attól függetlenül, hogy egy héten 150 órát beletolok ebbe a bajnokságba, mert nagyon erősen túl tudom gondolni a mérkőzéseket, és rengeteg olyan csapat van, az Aston Villa tipikusan egy ilyen, akiknél soha nem tudom eldönteni, hogy egy adott típusú csapat, attól függetlenül, hogy nagy, nem jobb-e egyébként ellenfélként nekik, mint mondjuk adott esetben egy olyan, aki abszolút behúzódik ellenük, és tényleg teljesen átadja a labdát. Úgyhogy ott szerintem ebbe a hibába estem bele, de egyébként azt hiszem, vagy erősítsetek meg az általános, hogy amúgy egész egyszerűen a gyengébb sorsolású, rosszabb csapatok ellen érdemes betenni másokat, és akármennyi, milyen stílusú csapat egy adott klub, az erősek ellen meg kivenni, vagy leültetni a kispadra, úgyhogy nem nagyon értelmes ilyen túlgondolásokat belevinni.
Hát igen, alapvetően ez valahol az FPL, de ha meg azt nézed, összességében látva itt a hétközi meccset, igazad volt. Tehát nyilván itt a City állapota az ebbe belekavart, de végül is igazából még több ponttal kijöttél volna ebből a meccsből, mint ami végül kijött ebből az egész sztoriból már. Hát nagyon máshogy nézett ki, mint ahogy ezt előzetesen gondoltuk.
Ja, Bélit kellett volna betenni, és igen, akkor elégedettebb lennék.
A sorsolásokhoz még csak annyit, hogy szerintem, mit tudom, tutajára mondtál, az helytálló, és ha nagy átlagban nézünk dolgokat, akkor ez van. És természetesen előfordul az ellenkezője is, amit mondtál. Én ezt inkább kapitányválasztásnál szoktam néha mérlegelni. Például Son egy olyan játékos, aki néha rangadókon sokkal hamarabb talál be, mint mondjuk egy kis csapat ellen. Pusztán azért, mert amikor a Spursnek rohangálnia kell, és megvan a lehetőség arra, hogy kontrázzon, olyankor elképesztően veszélyes tud lenni. Viszont, hogyha így nagy általánosságban nézzük, akkor jó a kis csapatokat megtámadni, és az fog általában bejönni szerintem.
És akkor beszéljünk egy kicsit a teljes terjedelem liga élmezőnyéről. Hát itt megint nem sok minden változott, itt a forduló sajátosságából adódóan, de kicsit sűrűsödött. És hát Varga Norbert előnye kicsit csökkent, de továbbra is az élen. Erős András a második, és Mennyászi Marcell egy ugyanúgy James Ward-Prowse gól után visszatért a dobogóra. A hét csapata természetesen egy magára hagyott csapat lett. Varga Szömös Bence csapata, ahol olyan nevek vannak, mint hogy Van Dijk, ugye lőtte egy gólt, Alexander Arnold, Ödegaard, Szoboszlai, Declan Rice és egy Kunyával itt a végén megkoronázta ezt a csapatot 75 ponttal, de hát ez nagyjából két hónapja nem nyúlt hozzá, de muszáj elmondanom a második helyezettet, mert az tényleg menedzsel csapat, és abban összességében nincsenek ilyen sok húzó név, de van egy Sanchez a kapuban, van, nyilván itt is megvan az Alexander Arnold, és a kedvencem, hogy már 3 hete folyamatosan Pascal Gross kapitánya, és az most egy 12 pontot duplázott egy 24-re, plusz van egy 13 pontos Jimeneze a padon, szóval mindenképpen szerettem volna ezt megemlíteni, mert ez szerintem zseniális csapat.
Ez tényleg nagyon menő. A liga átlaga, arra szeretném felhívni a figyelmet, a legjobb menedzserek között, a top 200 menedzser között 36,4 pont lett ebben a fordulóban, szóval nem kell nagyon csüggedni, hogyha nem jöttek a pontok, mert a mögöttünk álló fordulóban nem volt túl sok pont, a kapitányok azok rendre buktak el, Haaland, Son mind a ketten 2 pontot hoztak, Salah meg 3-at, szóval rossz forduló volt sok menedzsernek, de annyira nem kell itt keseregni.
Én próbáltam annyira nem keseregni, aztán ránéztem a kis saját belső ligánkra, aminek az abszolút csont utolsójaként szerénykedek és amatőrködök, és mondom, biztos nem annyira gáz, mindenkinek rossz hétvégéje volt, és azért még így is sikerült közöttünk is így TT-körön belül a legkevesebb pontot összegyűjteni a fordulóban, és én tényleg tudom, hogy ez egy nagyon nehéz idény, és ti is bőven szenvedtek vele, de hát azért mostanra kettőtök meg közöttem 100 plusz pont van. Azt nagyon nehéz lesz behozni.
De mindenre megtörténhet a csoda, szóval én láttam már nagyon durva dolgokat, Levi is volt, hogy 2 hónap alatt lehozott 100 pontot előlem, úgyhogy azért a tavaszi szezon során majd lehet gyűjtögetni szépen a pontokat.
Szerintem a legdurább az volt, amikor 2 forduló alatt hoztam 100 pontot az egyik riválisomon, szóval lehet itt nagyokat fordítani.
Na de Bence, hoztál nekünk egy kérdést.
Igen. Egyrészt ez nagyon bátorító számomra is, és van igazából egy problémám, amivel szokás szerint megtalálnálak titeket. Így szoktam ide érkezni, hogy segítsetek tényleg ebben a játékban. Beszéltünk már arról, hogy mikor érdemes elengedni egy-egy játékosnak a kezét, és akkor nagyjából arra jutottunk, hogy azért ez egy elég intuitív dolog, és nehéz fogózkodó pontokat találni. Na én most ennek a fonákjára lennék kíváncsi. Ahogy az elején is beszéltük, ugye itt a nagy átalakítások közepette, próbáltam berakosgatni olyanokat, akiknek egymás után több héten keresztül jó formát lehetett találni. A Diaby volt ilyen, a Ward-Prowse volt ilyen, a Watkins volt ilyen, a Salah volt ilyen, és hát végül is azért úgy jártam, hogy tulajdonképpen attól a pillanattal kezdve, hogy ők megérkeztek az én csapatomba, nem nagyon hozogatják a pontokat, és ezért merült fel bennem, hogy mit lehet kezdeni azzal, amikor látod, hogy valaki elkezd jó formába lendülni, vagy mondjuk nem tudom, két forduló alatt lő három gólt, mikor érdemes őt berakni, és mi a fészkes fenét lehet azzal csinálni, hogyha utána három nagyon jó hetet követően hoz kettő nagyon gyengét, egyből leváltod, és keresel egy másik jó formában lévőt, kitartasz mellette, mert láttad, hogy mostanában jó pontokat tudod hozni, szóval mi az, amilyen szempontok mentén hozzá szoktatok állni ehhez a problémához?
Nálam az alapvetés az az, hogy a sorsolása jó lesz még egy darabig ennek a játékosnak, akit éppen behoztunk, szóval az adott, és utána kezdem el nézni az alapozó számait ezeknek a játékosoknak, gondolok itt főleg az XG-re, a nagy helyzetekre, meg a lövések számára. Ez nagyon sokat tud segíteni szerintem, hogy lássuk, hogy nagyjából hol tart az adott csapat, meg az adott játékos, és akkor ez alapján bizalmat szavazni nekik, vagy pont ellenkezőleg. És még egy dolog, ami még a behozatal előtt számít nagyon sokat, pontrugások ebben a játékban nagyon-nagyon sokat érnek, mert kialakított helyzetek például, azok nagyon sok tud jönni pontrugásokból, vagy csak hogyha a 11-est nézzük, szerintem nem egy jó dolog, de egy 11-es gól ugyanannyit ér, mint egy 30 méteres bomba, és pont ezek az ilyen mankók sokat tudnak segíteni abban, hogy türelmesek tudjunk lenni egy játékoshoz, hogyha már betartjuk, és né figyeljük ezeket is, mielőtt behoznánk őket.
Összességében szerintem is, és hát nyilván itt van egy ilyen örök ellentét, ami a statisztika és az eye test, tehát hogy valóban mit hoz ki a pályán. Szerintem nagyon fontos azért, hogy nézzünk meccseket, vagy legalábbis ilyen bő összefoglalókat, mert igen, a statisztikákat ugye azt legtöbbször ilyen éves statisztikákat néz az ember, és azért látszódnak itt a bizonyos csapatoknak formaváltozása. Tehát hirtelen bizonyos csapatok, akiket eddig nagyon rossznak gondoltunk, lásd mondjuk a Bormus, az hirtelen elkezd egész jó pontok hozni, szóval igen, itt ez szerintem egy egész bonyolult dolog, és akkor mellette még ott van az FPL-nek a sajátossága, ami pedig a narratíva gyártás. Itt például Son szerintem erre egy nagyon jó példa, ugyanis igen, itt amit már a Levi is említett, hogy igen, most jönnek majd kicsit ilyen viszonylag könnyebb meccsei a Spursnek, de ugye eleve elég rossz állapotban van a csapat, illetve igen, azért ott középen, meg mély védelemmel lehet, hogy nem tud majd egy szóval olyan szép pontokat termelni, mint ahogy például azt a City ellen megtette. Szóval igen, ez szerintem egy nagyon sok tényezős történet, de hát igen, ezért szoktunk erről ilyen sokat beszélni.
Abszolút értem, amit mondtok, és azért gyanítottam, hogy valami hasonló lesz a válasz, csak tényleg szerintem az a baromi nehéz benne, hogyha valakit úgy hoztál a csapatodba, hogy tényleg láttad, hogy jó pontokat hozott, és végül nem hozza azokat, mert valami történik az ő csapatával vagy vele, vagy csak nem mennek be a helyzetek, teszem azt, akkor én szerintem nagyon nehéz őt jókor elengedni, és jó pillanatban, mert egész egyszerűen az oké, az idény elején is valamilyen csapattal kimész, ott azt mondom, hogy mondjuk néhány hétig lehet, hogy egy rossz koncepció mellett kitartasz, mert azt gondoltad, hogy valami valahogyan lesz, de azért így idény közben szerintem nagyon hajlamos az ember belefektetni a bizalmát olyan játékosokba, akikbe meg egyébként nem kéne, mert nem tudják azt fenntartani, vagy csak valamilyen purple patch volt az, amit meg kellett látni. láttál bennük.
Igen, de vannak ilyen mágiák. Most az idei szezonban szerintem Bowen van az ilyen, tavaly pedig Almiron volt, akit se én nem hoztam be, se Levi nem hozott be a csapatába, és alapvetően megvolt rá a védelem, mert hogy igen, tehát azért nem hozott olyan elképesztő számokat, de folyamatosan hozta a gólokat, és plusz Almiront nagyon jól ismertük már korábban, hogy egyébként nincsen benne az okaliti, de ott hirtelen 8-9 meccsre folyamatosan lőtte a gólokat, akinek benn volt, az nagyon jól járt vele, mi meg itt szerencsétlenkedtünk, de nyilván ebben benne volt az is, hogy volt Almironnak alternatívája, és abban jobban bíztunk.
Igen, szerintem ezért is fontos picit a mérlegeléskor arra is ránézni, hogy hosszú távon mennyire és milyennek ismerjük az adott játékost. Szóval például Salah, akit most hoztál be, volt pár gyengébb meccse, viszont róla tudjuk, hogy ez bármikor fordulhat. Míg mondjuk Darwin egy olyan játékos, akit teljesen valid lépés volt szerintem behozni, egész jó helyzetekbe is kerül, viszont nála mindig izgulunk, hogy azokat az elég jó helyzeteket belövje, és pont ezért, meg nyilván az árkülönbség miatt is, de egy Darwinnal sokkal türelmetlenebb lennék, mint mondjuk egy Salahval, vagy egy Sakával.
Na hát ő rajta sokat szoktam gondolkodni, én valami egészen elképesztő, hogy Darwin Núñez fan vagyok, és ő benne viszont az érzelmeim és a bizalmam is teljes mértékben benne van, és amúgy tényleg az van, hogy minden héten akár lehetne 18 pontos játékos is, aztán a végén általában ez inkább 4 szokott lenni, de azért várom a csodát még. Aztán lehet, hogy nem tudom, keresek, mert tényleg egyébként ő legalább kerül pénzbe, úgyhogy helyette lehet értelmes helyettest is találni.
Tehát tavalyi szezonomat szerintem az mentette meg, hogy huzamosabb ideig nem volt elérhető, és akkor már muszáj volt kiraknom a csapatomból, egyébként bőven bíztam volna benne, mert megvoltak a számok, és úgy voltam vele, hogy előbb-utóbb úgy is elkezdi berugdosni. Nem történt meg. Nem. Most szerintem már lényegesen jobb egyébként, mint tavaly, és lehet, hogy ez tovább fog fejlődni, és a végén már ott leszünk, hogy nem csak az XG lesz meg, hanem mögötte a gólok is. Viszont, hogyha a hétvégére nézünk, akkor milyen játékosokban gondolkoztok? Főleg kérdezem itt az Mbeumo esetleges pótlásait, mert nagyon-nagyon sok csapatot érint, viszont, hogyha más felé nézelődtök, akkor az is nagyon érdekel.
Hát figyelj, én nekem van Mbeumom is, meg még nagyon sok minden másom is, ami most hatalmas probléma. Tehát most ilyen pillanatban, hogyha valaki ránéz az FPL csapatára, akkor szerintem nagyon sok színes játékost lát, aki nem, az nagyon szerencsés. Szóval szerintem most nagyon nagy a baj, és hát Mbeumo az egyértelmű elengedés, mert ott nincs kérdés, ő ott biztos, hogy kihagyja kb. Ezt a decembert, legalábbis itt az első információk alapján, úgyhogy oda szerintem mindenképpen hozni kell valakit. Én még mindig azt gondolom, hogyha valakinek vagy nincs a Gordon, vagy nincs a Palmer, akkor ők talán a legbiztosabb pontok. Talán én Palmert egyébként még Gordon fölé is helyezem, de kb. Ez napról napra változik, szóval ez nekem elég nehéz, de egyébként, akit én nagyon nézek ide a védelemben, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla, az Levi Colville, aki a Chelsea-nek nagyon jó lesz a sorsolása, és hát egy problémám van vele, hogy túl sok ott a játékos, és nem tudom, hogy mennyire lesz ő neki biztos a helye. Azt érzem, hogy ő egy preferált játékos, de azért szeretném, hogyha majdnem minden meccsen játszana, de azért látom a Badiashilt, a Kukureját, a Thiago Silvát, meg a Disasit, szóval vannak ott emberek bőven.
Én szerintem az rengeteget fog ebben a belső konfliktusban segíteni neked, hogy a Thiago Silva lassan pályán tarthatatlan állapotba kerül, és főleg így, hogy ráfordulunk a decemberi hajtásra, őt szerintem most az eddigiekhez képest sokkal kevesebbet fogjuk majd a kezdőben, vagy hát legalábbis kéne látni, mint ahogyan eddig. Onnantól kezdve meg nyilván azért felnyílik egy opció, adott esetben például arra is, hogy amit szezon eleje imádkozik mindenki a Pochettinónak, hogy ne féljen attól, hogy mondjuk két ballábas játékos van a védelem közepén, hanem a Badiashil meg a Colville nyugodtan megférhet egymás mellett, úgyhogy talán azt is meg fogjuk látni. Szerintem ő egy tök jó pick, mert abban biztos vagyok, hogy ennyi gólt nem fog kapni a Chelsea, mint amit az elmúlt hetekben kapott. Viszont mondjuk én nem biztos, hogy most raknám be erre a hétvégére.
Én tudom, igen.
Az Everton most nagyon jó formában van, és így idegenbe érkezni hozzájuk az egy elég trükkös mérkőzés. Amúgy én nekem nagyon nagy bajom van ezzel a hétvégi sorsolással is, tehát gyakorlatilag vagy az összes nagy csapat idegenben játszik, vagy olyan kicsikkel, akik egyébként nagyon jó formában vannak, vagy olyan találkozók vannak, mint a Tottenham Newcastle, ahol van egy jó csapatban lévő idegenbe érkező, meg egy otthon játszó, nagyon szar formában lévő, és akkor most talált ki ebből, hogy nem tudom, 3-3 lesz, mert a Newcastle ráborítja a Tottenham stadiont a hazaiakra, vagy mondjuk lesz belőle egy ilyen 0-1, mert a Postecoglouék körbeadogatják, de nem mennek semmire sem, mert hogy a Newcastle túl stabil lesz. A másik, hogy mondtam volna, hogy a Manchester City szerintem azért most itt a Luton ellen vasárnap majd megkezdi a visszakapaszkodást az elmúlt hetek formája után, csak hát ugye úgy szólt a kérdés, hogy a középpályára kit szeretnénk tenni, a Manchester Citynek meg jelenleg elérhető középpályásai sem nagyon vannak, úgyhogy onnan mondjuk nehéz bárkit kiválasztani. De Haaland csak elkezdi egyszer megint csak jó formában lőni a gólokat.
Hát ez a Luton meccs, ez szerintem pont jó.
Én valószínűleg pont a sorsolás miatt nem fogok védőt cserélni, annak ellenére, hogy a kezdővédőimnek nagyon rossz a sorsolása, viszont akiket szeretnék behozni, az vagy egy Newcastle védő lenne, mondjuk Livramento, vagy pedig Pedro Porro a Spursből, és ahogy mondtad, Bence, ők pont egymás ellen fognak játszani, és szerintem mind a két csapat be fog találni. Colville nekem is tetszik, Máté, pont azért, mert a Chelsea-nek most nagyon sokáig jó lesz a sorsolása. United ellen úgy kezdett, hogy Cucurella is játszott, ami lehet akár egy jó hír is ebből a szempontból, szóval szerintem abból a védelemből ő a legjobb választás. Hogyha pedig azt nézzük meg, hogy kiket hozzunk Mbeumo helyett, az én csapatomban már ott van Gordon, és behoztam ezen a héten Palmert, mind a kettőjükről beszéltünk már korábban itt a podcastben, ezért egy harmadik játékost hoztam, Wangot, aki jelenleg a második legnépszerűbb választás ebben a fordulóban, nagyon sokan hozzák be és igazolják le, és ez nem is annyira meglepő, hiszen 8 gólja van a PL-ben, ennél csak Haaland, Salah, Son és Bowen lőtt többet, nagyon meglepő szerintem. Csatárt játszik ebben a Wolves-ban, és ez a Wolves jobb, mint amilyen volt mondjuk az utóbbi 1-2 évben, legalábbis jóval támadóbb, és talán már nem annyira vérunalmasak a meccsei, és nála vannak a 11-esek is, ezek azok, amik a plusz oldalán vannak az egyenletnek, viszont vannak itt bőven negatívumok is, és főleg erre szeretném felhívni a figyelmet. 4 sárga lapja van, ami azt jelenti, hogy ha a következő 4 meccs bármelyikén kap egy sárgát, akkor el fogják tiltani egy meccsre. Ezen felül az Ázsiai kupára is el fog menni, majd a 20. fordulóban, szóval legkésőbb akkor ki kell rakjuk a csapatunkból. Ő a legnagyobb felülteljesítője a 11-esek nélküli XG-nek a ligában, 3,6-tal lőtte felül ezt a számát, és jelenleg minden harmadik lövéséből gól született, ami hosszú távon nem tűnik fenntarthatónak.
De szexi.
Éppen azt valami hasonlót akartam mondani még mielőtt itt a negatív oldalakat nem kezdted el, hogy szerintem ő az, akinél még bele lehet nyúlni egy picit a jóba, aztán utána valószínű egyébként 2-3 héten belül szerintem őt cserélni kéne, de aztán még lehet, hogy addig hozni fogja a pontokat, úgyhogy ilyen szempontból egy tök jó ilyen rövid távú választás lenne. Én nekem közben eszembe jutott egy ilyen nagyon rizikós opció, aki drága, és lehet, hogy egyébként a 3 játékéten keresztül semmiféle gólt vagy gólpasszt nem fog hozni, de én szerintem adott esetben érdemes vele megpróbálkozni. Kai Havertz, aki most itt az elmúlt 2 Arsenal meccsen azért elkezdte szépen lőni a gólokat, egész konkrétan a Luton ellen szerintem az Arsenalos pályafutásának a lehető legjobb mérkőzését hozta, úgyhogy ő benne egyébként simán ott lehetnek a pontok, mert eleve azért hozták, hogy egyébként Gabriel Jesus mögött megérkezve oda a fejjel, meg a hosszú oldalra ő lője a gólokat.
Hát Ryan-nál jobb volt azon a meccsen.
Igen, nekem ami itt nem tetszik az, hogy pont most jön majd az Aston Villa, a Brighton és a Liverpool, ami 3 nehezebb meccsnek ígérkezik. Szóval tekintve, hogy Havertz amúgy is egy rizikós játékos, itt lehet, hogy még várnék egy kicsit, és megnézném, hogy mi sül ki ebből.
De tudod, jó csapatnak nincsen rossz sorsolásra.
Ez így van. Köszi srácok, ezek lettünk volna mára. A következő hétközi forduló az még soká lesz, szóval most egy hét pihenő lesz majd itt az előttünk álló forduló után. Ez nagyon jó hír, viszont így se cseréljetek túl korán, mert hétközben Bajnokok Ligája, Európa Liga és Konferencia Liga. Jövő héten jövünk, addig is sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.